A digitális kor jogai elnevezésű konferencia egyik legérdekesebb előadása az volt, amelyet Molnár Zsolt, a nép ügyvédje helyettese tartott, Gyűlöletbeszéd Romániában, van-e számonkérés címmel. Hát a gyűlöletbeszéd az eleve egy gyűlöletes fogalom számunkra, mert a gyűlöletbeszéd az a gyűlöletet fedi, a gyűlöletet tulajdonképpen senki sem szereti, nem tudom, hogy azok szeretik-e, akik gyűlölködnek, vagy nekik is egyfajta kompenzáció, feszültséglevezetés, vagy mi egymás. De hát most túl messze mennénk el, mert az emberi lélektant kellene elővegyük, és itt most nem arról van szó, ha már az emberi lélektan benne van ebben a fogalomban. Mit értünk gyűlöletbeszéd alatt? Honnan kezdődik a gyűlöletbeszéd? És meddig tart, úgymond, a kritikus beszéd, amely még nem gyűlöletbeszéd.
A gyűlöletbeszédnek nagyon sok definíciója van, viszont van néhány közös elem, ami alapján igazából meg tudjuk fogni ezt a fogalmat. Elsősorban a gyűlöletbeszéd az a fajta emberi megnyilvánulás, amely az emberek méltóságát kezdi ki. Ugye az emberi méltóság az a modern emberi jogoknak az alapja, és a gyűlöletbeszédnek egy másik fontos jellemzője az az, hogy az egy én vagy a csoport valamelyik identitás elemét kezdi ki, gyakorlatilag az egyénnek vagy a csoportnak mindig több identitás dimenziója van, és a gyűlöletbeszéd mindig ezekre irányul, ezekből egyet kiválaszt magának, és aszerint ezt az egyént vagy ezt a csoportot alsóbbrendűnek, gyengébbnek, kevesebbnek, kisebbnek, eltávolítandónak tekinti. A másik jellemző, amit fontos figyelembe vennünk, vagy észbe tartanunk, az az, hogy a gyűlöletbeszéd bármilyen formában megjelenhet. Tehát gyakorlatilag az emberi megnyilvánulásnak bármilyen formája tekinthető gyűlöletbeszédnek, ez lehet ugye sima beszéd, lehet hang, lehet kép, lehet videóüzenet, lehet bármiféle formája annak, amikor az emberek a gyűlöletüket próbálják átadni, és nem csak átadni, hanem a gyűlöletbeszédnek szintén egy fontos eleme az, hogy az embertársaikat erre buzdítják valamiféleképpen, akár csak a gondolataik megváltoztatására, vagy akár cselekvésre, a végletes esetekben ugye erőszakos cselekvésre buzdítják.
A gyűlöletbeszéd ugye gyűlöletbeszédet szül, visszatérve megint oda, hogy emberi lélektan, emberek csoportos lélektana, néplélek, stb. És amikor gyűlöletbeszéddel vádolt félnek, egy másik fél az ellenfel, amely szintén gyűlölködik, akkor nem tudjuk hova tenni ezt az egész jelenséget, mert nagyon nehéz meghatározni, hogy melyiknek van igaza, még akkor is, ha konkrét cselekedetekről van szó, amelyekre hivatkoznak, mint megtörténtek, vagy amelyek esetleg csak elméletben történhetnek meg. Mint a nép ügyvédjének a helyettese, nyilván, hogy ehhez nagyon konkrét szabályok szerint kell viszonyulnia, és nem elfogult magánvéleménnyel vagy érzelmi alapon. Nagyon pontosan le van szögezve az, hogy mit tehet abban a funkcióban, amiben dolgozik.
Amit fontos tudatosítanunk az, hogy a szólásszabadság nem egy abszolút jog. Bármennyire is elterjedt Romániában ez a mítosz, hogy a szólásszabadság az általános és bármit lehet mondani, ez valójában nem így van. A nemzetközi egyezmények, de a román alkotmány is nagyon stabilan és nagyon határozottan és részletesen meghatározzák azt, hogy mik a szólásszabadságnak a keretei. Mit tekintünk elfogadhatónak, és mit nem tekintünk elfogadhatónak, mit mondhatunk, és mit nem mondhatunk. És az emberi méltóság védelme a román alkotmányban benne van, a diszkriminációról szóló tiltás a román alkotmányban benne van, az állam egységét támadó megnyilvánulások tiltása benne van az alkotmányban, szóval Romániában nagyon határozottan kellene lássuk azt, hogy mit lehet és mit nem lehet mondani. A román jogrend ezeket az elveket, ugye az alkotmányban többnyire elvek vannak, az elveket áttette konkrét törvényekbe. És Romániában a gyűlöletbeszédnek a tiltása annyira súlyos, hogy a szankció, ugye a büntetés, az már bűncselekmény. Tehát gyakorlatilag Romániában, hogyha valaki gyűlöletbeszédre betemedik, az egy bűncselekményt követel. És ilyen szempontból fontos a számonkérés kérdése, mert látnunk kell azt, hogy ha már van egy nagyon határozott és szigorú törvény, akkor azt valamiféleképpen gyakorlatba kell ültetni, és a népügyvédjénél ezen a kérdésen dolgozzunk az utóbbi néhány évben, és próbáljuk feltérképezni azt, hogy a romániai hatóságok, a román igazságszolgáltatás, a román rendfenntartás hogyan kéri számon ezeknek a tiltásoknak a betartását, és erről beszéltem ma mondván, hogy van egy fajta probléma, hiszen óriási szakadék van a törvényes keret és a törvényes rendelkezéseknek a végrehajtása között.
Igen, tehát a végrehajtást azt bizonyos szervek bizonyos módon kell végezzék. És ugye itt sok szó esett arról, hogy sokszor úgymond elkenik az ügyeket, és még a meghatározott számonkérés vagy büntetés sem végrehajtott, vagy nem úgy, vagy húzzák, halasztják. És akkor nagyon nehéz tisztán látni, hogy tulajdonképpen mi is történik, mert ugye az újabb és újabb ügyek általában elfedik a régebbieket, mert minden napnak megvan a maga eseménye, eseménysora. Sajnos nem hiányzik a gyűlöletbeszéd és minden, ami ennek a köréhez tartozik.
A népügyvédje egy független intézmény, és nem tartozik se a kormány, se a parlament alá. Mi elméletileg a kormány működését, a közigazgatás működését vizsgáljuk az alapvető emberi jogok szempontjából, pontosabban azt, hogy az állami intézmények hogyan tartják be az állampolgárok jogait, és nem tudunk szankciókat kibocsátani, nem tudunk büntetéseket kiróni. Ezért nekünk egyfajta mediátor szerepünk van, és az utóbbi években hangsúlyosan próbáltunk ilyen kérdésekben egyfajta közvetítő lenni a megfelelő intézmények között, és történetesen pont a gyűlöletbeszéd kapcsán sikerült egy asztalhoz ültetni az igazságügyminisztériumot, az főügyészséget, a belügyminisztériumot, a rendőrséget, csendőrséget, és a saját bevallásuk szerint ők akkor ültek először egy asztalnál, hogy a gyűlöletbeszédről beszélgessenek. Azelőtt köztük nem volt semmiféle kommunikáció, illetve csak az a minimális intézményes kommunikáció volt, hogy kész a dosszié, küldöm a dossziét, küldöm vissza a dossziét. Tehát nem létezett egy ilyen fajta együttműködés a központi szervek között. Ami örvendetes, az az, hogy való igaz külső nyomásra Románia kormánya is elkezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni. 2019 óta létezik egy munkacsoport, amely kidolgozta az ország első antiszemitizmus, idegen gyűlölet és gyűlöletbeszéd elleni stratégiáját. Ebben mi a népügyvédje is részt vettünk, már az előkészítő munkálatokban és utólag a gyakorlatba ültetésben is. És végre van egy első fórum, aminek kifejezetten az a szerepe, hogy a gyűlöletbeszédről több szempontból beszéljen, illetve kormányzati intézkedéseket végrehajtson ebben a kérdésben. Ez a stratégia 2027-ig tart, nagyon sok területet lefed. Az oktatástól, a kultúrán át, az igazságszolgáltatásig, de benne van a sport is például, és az online tér is.
2027-ig tart, tehát akkor azt jelenti, hogy 2027-ben majd egy új szakasz kezdődik, esetlegesen más szabályokkal, normatívákkal?
Jelenleg nem tudjuk, hogy mi lesz 2027-ben, a jelenlegi stratégia az 2024 és 27 között van. Volt már egy előző stratégia 2021 és 23 között, úgyhogy reméljük, hogy a román kormány 2027 után is megtartja jó szokását.
Esetleg javítja, tökéletesíti a szakemberek véleménye figyelembevételével.
És folytatja, illetve megújítja ezt a stratégiát egy újabb periódusra, hiszen a munka során vesszük észre, vagy látjuk azt, hogy mennyi kérdés merül fel, mennyi újdonság jelenik meg, milyen helyzetekkel találkoznak ugye azok az intézmények, akik különböző projekteket kell véghez vigyenek, és biztos vagyok benne, 2027 utánra is marad bőven munka, úgyhogy remélem, hogy ennek a stratégiának lesz folytatása.
Amiből nem beszéltünk részleteiben, az, hogy a gyűlöletbeszéd általános meghatározása mellett milyen jellegzetességeket visel magán, úgymond Romániában. Mert azt hiszem, hogy minden régiónak, minden kultúrkörnek megvannak a tulajdonképpen történelmi háttérben vagy politikai háttérben gyökerezett idézőjelben hagyományai etéven is. Tehát mennyire különbözik a mi régiónk Románia gyűlöletbeszéd stílusa és gyűlöletbeszéd területei, teszem azt, más európai régiókhoz vagy a világ más részeihez képest? Vagy ez számít-e egyáltalán, a gyűlöletbeszéd az univerzális meghatározás? Vagy lehet azért regionalizálni hagyományok, kultúrkör és szokásrend szerint?
Nyilván, hogy egy kevésbé akadémiai kifejezést használjak, helye válogatja, hogy kit gyűlöl.
És miként, milyen stílusban?
Az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsnak több ilyen fajta kutatása volt, amely pontosan azt próbálta felmérni, hogy melyek azok a kategóriák, társadalmi csoportok, amelyek a diszkrimináció áldozatai, Ugye ezt, hogyha lefordítjuk gyűlöletbeszédre, akkor gyakorlatilag a gyűlöletbeszéd áldozatai lehetnének, és azt látjuk, hogy a romániai gyűlöletbeszéd diszkrimináció témában az etnikum továbbra is nagyon fontos, a szexuális irányítottság is nagyon fontos. Ami viszont meglepő, és ez valószínűleg a 90-es évek eseményeinek tudható be, a HIV-fertőzés, az AIDS továbbra is egy meghatározó tényező ebben a kérdésben.
Eddig sokkal kevésbé van jelen a közbeszédben, mint akár 1-2-3 évtizeddel ezelőtt. Ha HIV-nek átvette a helyét, sok más tényező.
Valahol a köztudatban azért még mindig szerepel, és az AIDS fertőzöttek továbbra is egy kirekesztendő kategóriaként jelenik meg.
Vagy tabu téma.
Nem feltétlenül tabu téma, mert nyilatkoznak róla. Tehát ugyanúgy a HIV-fertőzötteknek az identitását meghatározza az, hogy ők ebbe a kategóriába tartoznak. Az identitásuknak ez az eleme alapján kirekesztettségben részesülnek. Szóval nagy vonalakban ez a három kategória az, ami meghatározta a diszkriminációt és a gyűlöletbeszédet, és akkor jött a járvány, és akkor jöttek a választások.
A járvány alatt pedig a gyűlöletbeszéd jó részt felment online, internetes változatba, és mindenkit érintett, miközben elbújtak ugye azok, akik terjesztették az online, internetes árnyékba, stb. Tehát ez nagyon lényeges.
Az online tér valójában nem különbözik, jogi szempontból nem különbözik az offline, úgymond megszokott nyilvánosságtól. Erre Strasburgi Emberjogi Bíróságról van döntésünk, a Román Legfelsőbb Bíróságról van döntésünk, tehát ma jogi szempontból tekintve az online teret nincs semmiféle különbség, a között, amit úgymond offline, tehát a személyes kapcsolatokon keresztül, vagy az utcán mondunk, és a között, amit az online térben mondunk.
Jogilag nincs, de lehető stílusában igen, mert ott még jobban elengedi magát, úgymond a gyűlölködő.
Én nem feltétlenül gondolom így. Szerintem ezek a fajta megnyilvánulások online és offline ugyanolyan szinten megjelennek. Ami viszont különbözik az az, hogy hányan tudunk róla. Tehát, hogyha valaki baráti körben elmond bizonyos dolgokat, arról esetleg azok tudnak, akik jelen voltak, meg néhány barát, akinek elpletykálják, hogy mit mondott a Józsi. De hogyha Józsi kiírja a Facebookra, akkor arról az egész világ tudni fog. Tehát nem feltétlenül mondanám azt, hogy az intenzitás változott, hanem inkább az változott, hogy hányan, kik tudnak róla, és az is változott, hogy hányszor szembesülünk vele. Mert az online platformoknak az az erőssége, hogy többszörösíti, sokszorosítja az információt, többször teszi elébünk ugyanazt az információt, tehát gyakorlatilag egy-egy esetről sokszor értesülünk. Tehát gyakorlatilag azt látom, hogy az intenzitás ugyanaz, viszont mi személyenként, egyenként többet kapunk belőle. És ezért érezzük túl zsúfoltnak ezt az egész helyzetet.
Gyűlöletbeszéd mindig volt, jelenleg is van, és mindig is lesz. Ugyanakkor mindig lesz az ellene való küzdelem is. Világos, hogy egy végleges győzelmet nem lehet aratni fölötte. De el lehet-e azt érni, hogy fölényben legyünk azok, akik ellenezzük a gyűlöletbeszédet, a gyűlöletbeszéddel szemben, és azokkal szemben, akik ezt gyakorolják. Mert végleges győzelmet valószínűleg nem lehet aratni a jelenség fölött.
Valóban nem lehet végleges győzelmet aratni, viszont be lehet vezetni azokat a védekező mechanizmusokat és azokat a fogódzókat, ami által fel tudunk lépni a gyűlöletbeszéd ellen, és ez Romániában egy 20 éves folyamat. Az első ilyenfajta törvények a 2000-es évek elején születtek meg. Azóta folyamatosan bővül, úgymond az eszköztár, egyre többféleképpen tudunk fellépni a gyűlöletbeszéd ellen. A román parlament, a román jogalkotó folyamatosan adja az eszközöket a végrehajtás kezébe, viszont a végrehajtásnál már hibázik az elmélet, ott azt látjuk, hogy egyik oldalról nagyon kevés a feljelentés, viszont hogyha meg is történnek a feljelentések, akkor nagyon kevés ügy megy el a végletekig, ami azt jelenti, ugye, hogy van egy végleges bírósági döntés ezekben a kérdésekben, és ez az a jelenség, amit a népügyvédjénél vizsgáltunk, hogy miért történik meg az, hogy akárhány panasz, mindegy hány panasz van, abból miért jut el nagyon-nagyon kevés a bíróságokra, és miért születik még annál kevesebb ítélet is?
Hát reméljük, hogy majd több ítélet is születik, és megszületik az a bizonyos fölény a gyűlöletbeszéddel szemben, ha le nem is győzhetjük.
Nem feltétlenül kell, mi azt akarjuk, hogy több elítélés szülessen. A törvénynek van egy olyan jellege is, ami elrettentésként kellene megjelenjen. Tehát gyakorlatilag azáltal, hogy a román állam bűncselekménynek minősít a gyűlöletbeszédet, elegendő kellene legyen az elrettentő funkció betöltésére. Sajnos ez nem történik meg. Nem rettenti el az embereket a megnyilvánulásoktól, de azzal a munkával, amit elvégzünk, azokkal a bővítésekkel, amik az utóbbi időben történtek, én bízom benne, hogy szépen lassan eljutunk oda, hogy az online térből is ki tudjuk majd iktatni a gyűlöletbeszédet, és sikerül a romániai közbeszédet, a romániai diskurzust egy normálisabb mederbe terelni.
Borsos Orsolyával, az Országos Audiovizuális Tanács tagjával beszélgetek, aki a Digitális Kor Jogai elnevezési konferencián arról beszélt, hogy szabályozható-e az online tér. Törvényes keret és a gyakorlati alkalmazás kihívásai. Hát ez egy ilyen szakszerű megfogalmazás, de most már lassan mindjárt ebben az online térben élünk, többé vagy kevésbé, és többé vagy kevésbé akár áldozatai is lehetünk, és sokszor nem értjük azt, hogy mi történik velünk akkor, amikor belépünk az online térbe, és bizonyos esetekben akár minket, mint magánszemélyt is megszabályoznak, úgymond, és nem értjük, hogy miért. No, de hát gondolom, ez egy alsóbb foka ennek az egésznek, itt elsősorban a médiatikus teret, a rádiókat, televíziókat, de most már az egyre több online térben fellépő szereplőt is érti alatta az, aki a szabályozásból beszél. No, de hát a szakszerű szabályozás helyett egy közérthetőbbet mondjon nekünk.
Üdvözlöm a rádióhallgatókat. Igen, ez egy nehéz kérdés, mivel ugye szabályozásról beszélünk, amikor channelről beszélünk, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy mi vagyunk azok, akik szabályozzuk a médiát, és ezen még egy kevéssel ezelőtti ideig úgy gondoltunk, hogy a channel a tévét és a rádiót szabályozza, tehát a tévében és a rádióban megjelenő tartalmakról mond véleményt, amennyiben ezek a tartalmak meghaladják a törvényes keretet, de újabban a channelnak a hatásköre kiterjed az online térre is.
Gyakorlatilag mindenkire, aki valamilyen módon jelen van valami ilyen tartalommal, mint magánember is?
Nem teljesen mindenkire, ugyanis a Digital Service Act, a DSA, ami egy uniós rendelet, azt mondja, hogy csak és kizárólag az audiovizuális tartalmakra terjed ki a hatáskörünk továbbra is.
Azok lehetnek egyéniek, tehát ezért mondtam ezt.
Igen, lehetnek egyéniek is, valóban, de nem terjed ki a szöveges tartalomra, tehát semmi olyasmire, mint a weboldalak, az újságoknak a weboldalas felületei, ahol szöveges tartalmat látunk, újságcikkeket látunk, nem terjed ki például a social médiában található kommentekre, amik szintén szöveges üzenetek. Kizárólag audiovizuális médiával foglalkozunk továbbra is, azzal a kép- és hanganyaggal, ami a nagy online platformokon megjelenik. Na most online platform, ez egy nagyon átfogó kijelentés, vagy nagyon átfogó terminológia, itt konkrétan azt kell érteni, ide érthetődnek a social media platformok, tehát a Facebook, Instagram jellegű platformok, illetve a nagy keresőmotorok is akár, amennyiben audiovizuális tartalmat közvetítenek, illetve például a televízióknak, vagy rádióknak az online felületei is körülbelül ezekre kell gondolni nagy általánosságban.
Itt a törvényes keretről van szó, és a szabályozásról. Mivel ez egy olyan terület, az online terület, amely rendkívül gyorsan fejlődik, vagy mondjuk azt inkább, hogy változik, bővül, egy olyan kusza hálózatrendszer van, amely áttekinthetetlen, ezért azt hiszem, hogy a törvényes keretek nagyon nehezen tudják követni ezt a kuszaságot, ezt az összevisszaságot, még akkor is, amikor meghatározzák az egyes tartalmakat. Tehát egy folyamatos verseny van, ugye a két terület között, a szabályozandó és törvényes keretek között tartandó online tér, és a mindig nehezebben megmozduló törvényhozás között.
Ez pontosan így van, nagyon jól látja ön. Nyilván itt állandóan, mivel egy nagyon dinamikus területről van szó, ezért a törvényhozás állandóan egy lépéssel le van maradva. És mivel az online tér az egy annyira exponenciálisan fejlődő terület, ami nagyon-nagyon sok kihívást jelent, ezért a törvényalkotóknak problémát jelent magát a paradigmát is meghatározni, amiben ezekről az online tartalmakról gondolkozunk. mivel az online tér átalakította, az online térben megjelenő audiovizuális tartalom átalakította azokat a kereteket, amiben mi hagyományos újságírásról beszéltünk, és amihez hagyományos újságírás kapcsán hozzá voltunk szokva. Ugye nem volt annyira nagyon nagy kihívás a tévék és a rádiók szabályozása, mivel egyrészt a szabályozás ott már nagyon régi, és a hagyományos média hozzászokott ezekhez a szabályokhoz, megtanulta alkalmazni őket, megtanulta kikerülni is őket, de valahogy együtt tudtunk működni. Partnerségé fejlődött a hagyományos média és a szabályozás kettőssége. Az online térben ez teljesen megváltozott. Ott gyakorlatilag a jogalkotók megpróbálnak új kereteket kitalálni, új fogalmakat, kulcsfogalmakat definiálni, és ez egy nagyon nehéz feladat, főként, ha tekintetbe vesszük azt a nagyon nagy fejlődést, amit például a mesterséges intelligencia jelent ebben a térben, és amit a mesterséges intelligenciával létre lehet hozni, tehát a deepfake tartalmak.
Jó, de ezeknek a tartalmaknak is emberi gyökerük van, mert valaki megbízza úgymond a mesterséges intelligenciát, hogy legyártson valamit, és szórjon. Tehát akkor mégis ember vagy emberek állnak mögötte.
Egy bizonyos mértékig van emberi vetülete ezeknek a tartalmaknak, ugyanis a mesterséges intelligenciának az egyik fő ismérve az, hogy önmagától is képes tanulni, mindenféle emberi beavatkozás nélkül is képes tanulni, és képes tartalmat generálni. És akkor, hogyha az emberi beavatkozásról beszélünk, akkor azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy az online térben nem csak emberi szereplőkkel találkozunk, vagy emberi szereplők által gyártott tartalmakkal találkozunk, amikor online médiát fogyasztunk, hiszen figyelembe kell vennünk azt, hogy a tartalmakat algoritmusok tárják elénk, vagy algoritmusok mentén szelektálódik az, amit...
És kombinálódik.
És kombinálódik valóban. Figyelembe kell vegyük azt, hogy nagyon sok például a social médiában a botok által generált tartalom és komment, vagy pedig az eléréseknek a manipulálása az, hogy egy adott tartalmat hányan látnak, kihez jut el, ezek már mind nem emberi beavatkozások nyomait sejtetik. Tehát ezek mögött nincs, nem föltétlenül van emberi kéz, emberi ész. Ezek már olyan szoftok, amik önmagukat is tudják generálni.
Elmondta, hogy már 8 éve elszegődött az Országos Audiovizuális Tanácshoz, és ugye ez a 8 év mennyire bonyolult és folyamatosan változó foglalatosságot jelentett, de arra kérném, hogy emeljen ki néhány fontos pontot ebből a 8 évből, amelyek által meg tudjuk érezni ennek a területnek a dinamikáját, és azt, hogy merre tart. Tehát példákból kiindulva, meg folyamatokból.
Igen, valóban az elmúlt 8 év az nagyon-nagyon-nagyon sok változást hozott a Csenel munkájában is. Nyilván a legeslegfontosabb és leglátványosabb változás az a Csenel hatájának kiterjesztése az online térbe. Ez számunkra egy nagyon nagy kihívást jelent, nagyon-nagyon sok minden változni fog, amint mélyebben és hosszabb ideig foglalkozni fogunk az online térrel. Azt kell látni, hogy amíg mondjuk a 2016-17-es években a legnagyobb kihívást a korrekt tájékoztatásnak a hiánya jelentette a Csenel működésében, és ekkor még csak a hagyományos médiáról beszélünk, rádióról és tévéről. A hatalmas változás következett be, úgy a Csenel működésében, mint a tartalmak vizsgálatában a COVID idején.
Az alatt felpörgött minden az online térben. Tehát egy olyan terület volt, amely más területekkel ellentétben, ahol minden leállt, felpörgött az élet, mert oda költözött az élet, ugye?
Így van, pontosan, ahogy mondja, tehát ott akkor egy hatalmas változás történt. Azt is láttuk, hogy az online térben akkor elindult egy olyan összeesküvés elméleteken alapuló, nagyon agresszív kampány, ami nem csak egy kampány, hanem elárasztotta az online teret a fake news. Ugye ez volt akkor a legfontosabb változás, illetve a különböző összeesküvés elméletek. Nyilván a COVID kapcsán nagyon-nagyon sok olyan tartalommal találkoztunk, ami nem föltétlenül felelt meg a valóságnak. Akkor az online média hatására, mivel ugye minden az online médiába költözött, a tévék is ráeszméltek, a hagyományos média is ráeszmélt arra, hogy mekkora térvesztés folyik itt, és nem csak a fogyasztókat, a média fogyasztókat veszítik el, tehát nem csak a közönségüket veszítik el, hanem elveszítik a reklámokból befolyó pénzügyi hátterüket is. És azért, hogy valamennyire egyensúlyozni tudják ezeket a veszteségeket, ők is elkezdtek az online térben fellelhető tartalmakat sugározni a hagyományos médiába, illetve elkezdték azokat a technikákat, azokat a manipulatív technikákat alkalmazni, amiket addig az online térben láttunk. És akkor itt ugye számunkra nagyon nagy kihívást jelentett azt, hogy egy nagyon nehéz egészségügyi helyzetben, amikor mindenki érintett volt ugye egy új vírus megjelenése kapcsán, a nagyon nagy kihívás volt megtartani azokat a tartalmakat, amik segítették, hozzásegíthették az embereket ahhoz, hogy a saját egészségük kapcsán a megfelelő döntéseket meg tudják hozni. Tehát itt konkrétan arról beszélek, hogy nagyon sok olyan hamis tartalom volt, nagyon sok olyan összeesküvés elmélet volt, nagyon sok olyan fake news volt, ami arra ösztönözte az embereket, hogy esetleg rossz döntéseket hozzanak a saját egészségükkel kapcsolatban, és sajnos volt erre példa, hogy ez megtörtént valóságban is. És akkor, hogy ne pihenjünk egyáltalán, ugye a Covid után jött a háború, ami a már a Covid alatt bejáratott.
Amely online-ban is zajlik, mint mindig, csak most az online fontosabb lett. Azelőtt ugye az újságok lapjain zajlott a háború a különböző felek között, a háttérháború. Most meg egy globalizált, és nem tudjuk pontosan azt, hogy kinek higgyünk, ugye?
Pontosan ez a legnagyobb probléma, hogy a háború kapcsán is, ugye zajlik egy információs háború is, nem csak a harctereken, hanem az emberek meggyőződéseiért is zajlik a háború. Az, hogy ki mit gondol, az valójában fontosabb, nem azt mondom, hogy fontosabb az ember.
Mint a tények?
Mint a tények, igen, pontosan. Tehát nem fontosabb az ember életeknél egyértelműen, és nem fontosabb a valódi háborúnál, de a meggyőzési technikák arra irányulnak, hogy minél több embert a saját táborukba, függetlenül attól, hogy mi ez a tábor, de megpróbálnak minél több embert meggyőzni, és a tényeket fellelni a propagandának a tengerében elég nehéz mostanság. És a tények valójában nagyon háttérbe szorultak, mintha nem is érdekelnék az embereket föltétlenül a tények, sokkal inkább a meggyőződéseké lett a főszerep.
Merre tartunk? Lehet-e ezen javítani, segíteni? Vagy a dolgok menete az adott? A determinizmus hívei ezt mondják, ugye? Descartes mondta, hogy minden determinált, és a dolgok így is, úgy is megtörténnek velünk, úgy, ahogy meg kell történjenek, és másként nem történhetnek. Mi pedig azt hiszük, hogy befolyásoljuk ezeket. Persze sokféle feltevés van, ez az egyik. De hát nyilván, hogy próbáljuk befolyásolni, azért dolgoznak például önök is.
Ez így van. Hát mi befolyásolni nem tudom, hogy mennyire tudjuk ezeket a folyamatokat igazándiból. Hát
elsősorban a negatív folyamatokat, és hogy ha már egyezményesen megállapítunk valamit, hogy az negatív, valamiből, hogy az negatív, akkor azt el kellene távolítani, vagy mérsékelni kellene. Én erre gondoltam.
Nem negatív vagy pozitív tartalmakat távolítunk el, hanem jogellenes tartalmakat. Tehát
ami jogellenes, az negatív, én így gondoltam, ugye?
Igen, így van, tehát a mi munkánk itt abból áll, hogy megpróbálunk a feljelentések alapján megvizsgálni olyan tartalmakat, megvizsgálni a feljelentésekben jelzett tartalmakat, annak alapján, hogy betartják-e a jogszabályokat, vagy nem tartják be a jogszabályokat, és amennyiben úgy ítéljük meg, hogy egy tartalom jogellenes, akkor jelezzük, például, hogyha a nagy platformokon jelennek meg ezek a jogellenes tartalmak, akkor a channelnak kötelezettsége van arra, hogy jelezze a nagy platformok felé, ha jogellenes tartalmat talált, és akkor a nagy platformok megvizsgálják ők is a saját belső rendszabályaik szerint, és ha ők is jogellenesnek találják a tartalmat, akkor eltávolíthatják ezeket a tartalmakat, illetve geoblokkolhatják, tehát ami azt jelenti, hogy egy bizonyos területen nem teszik elérhetővé ezeket a tartalmakat. Hogy ez mennyit segít, miben tud segíteni, azt én nem tudom megítélni.
Éppen azért folyamatosan kell dolgozni ezen a területen. Nem lesz egy végkifejlet, hanem egy folyamatos átalakulása a helyzetnek. Hát köszönöm szépen, jó munkát ebben a tényleg kívülről nagyon nehezen belátható és nagyon nehéznek tűnő területen való munkálkodásban kívánok minden jót. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dr. Fábián Gyulával, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem jogi karának docensével beszélgetek. Egy olyan előadást tartott ön itt, amely nagyon érdekes, és sajnos állandóan mindörökké, hogy úgy mondjam, időszerű. A Digitális Kor Jogai elnevezésű konferencián hallgattuk meg ezt az előadást, amely időről időre tulajdonképpen eseményekkel is alátámasztja magát a jelenséget. Itt most nem fogunk talán konkrét eseményekről beszélni, habár azokról is lehet. Az volt az előadásának a címe, hogy elnéző-e a román igazságszolgáltatás a nemzeti kisebbségi közösségek ellen elkövetett bűncselekmények esetében médiakörkép. Tehát ebből a jelenségből egy médiakörképet is kaptunk. Tehát az, hogy elnéző-e az igazságszolgáltatás, vagy bármilyen hatalmi szerv, vagy civil szervezet, vagy egyén, az eleve tulajdonképpen akár szubjektív fogalom is lehet, mert mindig mindent körülírnak, törvényekkel magyaráznak, vagy akár szokásrenddel magyaráznak, vagy értelmeznek. De azért mégis mindent le lehet szögezni, nagyon jól meghatározott tudományos elvek alapján is, még azt is, hogy elnéző-e a román igazságszolgáltatás a nemzeti kisebbségi közösségek ellen elkövetett bűncselekmények esetében. Ön hogy látja, elnéző? Vagy ez a kép, ez nagyon árnyalt nyilván.
Az utóbbi 30 évben, aki gyakorló jogászként dolgozott Romániában, többször is észlelt ezt a nem is elnézést, hanem elfogultságot a legtöbb esetben. De ahogy a szerkesztő úr is megjegyezte, ez egy olyan dolog, amit bizonyítani is kell, és hogyha egy ilyen vádot fogalmaz idézőjelben meg az ember az igazságszolgáltatás ellen, akkor ezt bizonyítania is kell. És idáig elég nehéz lett volna ez a bizonyítás, elég sok szubjektív árnyalattal lett volna tűzdelve, de most két olyan ügyet hoztam, amelyekben először is az egyikben az Európai Emberjogi Bíróság állapította meg ezt a tényt, a másikban pedig bárki, aki erről az ügyről hall, jogász vagy nem jogász, maga is láthatja, annyira nyilvánvaló a jogsértés, és mind a kettő a holokauszt tagadás területéről származik. Az előadásra csak 20 percen volt, úgyhogy röviden kellett a dolgokat összeszedni. A lényeg az, hogy az Emberjogi Bíróság tavaly hozott egy határozatot a Zöicescu és Fölticsinianu ügyben Románia ellen, amelyben arról van szó, hogy a holokauszt túlélők kifogásolták azt a tényt, hogy a román legfőbb ügyészek a 90-es évek végén felülvizsgálati eljárással újraindítottak háborús bűnösök ellen lezajlott pereket, amelyekben persze a háborús bűnösök még az 50-es években el lettek ítélve, és most ezeket az embereket felmentették. Az egyikükről azt is írta a Szabad Európa Rádió, hogy a Román Eichmann volt. És amikor holokauszt túlélők megtudták ezt a tényt egy kis késéssel, úgy határoztak, hogy az Európai Emberjogi Bíróságon keresnek igazságot, ugyanis ahogy ők fogalmaztak, az a tény, hogy egy háborús bűnöst annyi év után felmentenek, az tulajdonképpen az üldöztetést és a traumát, amelynek a holokauszt során kivoltak téve, felülvizsgálja és letagadja. És éppen ezért azt kérték az Európai Emberjogi Bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy a szellemi épséghez, magánélethez való jogukat megsértette a román bíróság. És most nem megyek bele jogászkodásokba.
Különben is ezek olyan retorikus kérdések, mert megszokhattuk azt, hogy a törvényeket és a törvények előírásait értelmezik folyamatosan. Ugye van a törvény betűje, a törvény szelleme, és még van egy harmadik fogalom talán, ami a közember szerint az, hogy a törvény betűje és szelleme között pedig mindenki azt tesz, amit tehet.
Romániában 2000 óta létezik egy konkrét szabályozás, ami a 31/2002-es sürgősségi kormányrendelet, amely a holokausztot definiálja, tehát tételes jogba iktatja ennek a tagadását és bűncselekményként inkriminálja, tehát ehhez nincs sokat mit hozzátenni, mert bűncselekményről van szó, tételes jogról, és az Emberjogi Bíróság megállapította, hogy akkor, amikor a nemzeti hatóságok arra vetemettek, hogy háborús bűnösöket mentsenek fel a nacionál kommunizmus után, nem mutattak be releváns és elégséges indokokat azon intézkedéseikre, amelyek a holokauszttal kapcsolatos bűncselekmények miatt hozott történelmi ítéletek felülvizsgálatához vezettek, és ezek az intézkedések túlzó voltak, és indokolatlanok egy demokratikus társadalomban. Ugyanakkor azt is megemlíti a bíróság, hogy egy ilyen határozat objektíven a holokausztért való felelősség alóli kimentésnek, vagy ennek a felelősségnek a felhígításának minősül, és ezek mind a holokauszt tagadás és kimagyarázás elemei. Tehát summa summarum, a román legfelsőbb bíróság, tehát nem a mai formában működő legfelső ítélő és semmitőszék, így lett minősítve Strasbourgban, hogy határozatával tulajdonképpen a holokauszt tagadás tartalmát merítette ki. És ennek a média körképét is megvizsgáltam előadásom során. És
tehát azt, hogy a média, a különböző médiatikus terek hogyan tükrözték a történteket, vagy esetleg hogyan értelmezték.
Igen, és arra következtetése jutottam, hogy a romániai média nagy többsége, tehát 90%-a csak egy egyszerű helyzetjelentést adott erről a dologról, nem minősítették sem így, sem úgy, semleges helyzetjelentést nyújtottak, és nem értelmezték ezeket a dolgokat, míg a Deutsche Welle vagy a Szabad Európa megengedte magának például azt a kijelentést is, hogy nem világos, hogy a romániai bírák nem tudják, hogyan kell kezelni a holokauszt tagadással kapcsolatos ügyeket, vagy egyszerűen csak nem vesznek róluk tudomást.
Itt felmerül a tárgyilagossága, vagy a semlegesség fogalma, vagy nem. Tehát el kell ezeket helyezni ebben a jelenségben. Azt, hogy tárgyilagos megítélés, semleges megítélés, esetleg elfogult hozzáállás.
Igen, az elfogultságot maga az emberjogi bíróság is megállapította, ugyanis Románia azzal védekezett, hogy abban az esetben, amikor egy bűncselekménynek etnikai jellege van, ez még automatikusan nem jelenti azt, hogy a bírók elfogultak lesznek. De ez a határozat, amelynek mondom a számát is azoknak, akik esetleg konkrét adatokat szeretnének megtudni, tehát ez a 42.917-es ügy per 2016-os ügyben hozott határozat kimondja azt, hogy egy ilyen határozat meghozására csak elfogult bírák voltak képesek. Egy ilyen világot érintő jelenség nyilvánvaló tagadása csak egy ilyen közegben, egy ilyen elfogult hangulatban valósulhat meg.
Na és akkor hol tartunk, mert nagyon összetett a helyzet. Ugye vannak bizonyos hagyományok etéren is, szokásrend van, hiába vannak jól rögzített törvények, amelyek egyébként szintén módosíthatók és folyamatosan módosulnak is adott esetben. Ha most elemezzük a helyzetet összevetve a néhány évvel ezelőttivel, és perspektívikusan esetleg arra gondol, hogy milyen irányba változik mindez, mit mondhatunk el? Tehát jó, rákérdezhetek, ha jó irányba megyünk, rossz irányba megyünk, de lehet, hogy nincs helye itt egy ilyen kérdésnek, mert a jog az talán nem is nagyon él ezekkel a meghatározásokkal.
A tételes jog szempontjából, tehát a leírt jogszabályok szempontjából vitathatatlan az, hogy Románia előre halad. Tehát az európai standardokat ütjük ezen a téren, viszont az elfogultság, a részrehajlóság az nem változott. Sőt, megkockáztatnám, hogy súlyosbodott, ugyanis a másik ügy, amit bemutattam, az arról szólt, hogy a titkosszolgálatok egy volt ezredese három tanulmányban a holokausztot tagadta, tehát a zsidók ellen elkövetett népirtást, tömeggyilkosságot, és a bíróságok, tehát persze az ügyészség bíróság elé küldte holokauszt tagadásért, és az első bíróság azt állapította meg, hogy elég, hogyha egy év és egy hónap börtönbüntetést vesznek figyelembe, de elhalasztják a büntetés kiszabását.
Ez a halogatás, ez mindig ilyen esetekben nagyon érdekes. Megoldásként gondolnak rá, vagy arra számítanak, hogy úgymond elsimul, elfelejtődik az egész ügy?
Itt nem elsősorban a tárgyalás halogatásáról van szó, hanem itt arról van szó, hogy a büntetés kiszabást halasztották el egy 2 éves próbaidőre. De mi ennél durvább, és mi ennél rosszabb, az, hogy jött a fellebbviteli bíróság, vagyis a bukaresti ítélőtábla, és azt mondta, hogy egy olyan ember, aki nyíltan három tanulmányba tagadta a holokauszt létezését, és közben még egy könyvet is kiadott, 2 kötetes, több száz oldalas könyvet, amelynek azt a címet adta, hogy a holokauszt mint ördögi rémmese, nem feltétlenül megbüntetendő, büntetőjogilag, hanem elég, hogyha egy egyszerű figyelmeztetésben
Egy enyebenye,
egyszerűen, tehát konkrétan azt mondták neki, hogy nem jó az, amit elkövetett, és a jövőben tartózkodjon bűncselekmények elkövetésétől. Tehát ezért mondtam, hogy ez az ügy nyilvánvaló nem jogászoknak is. Tehát megállapítja a bíróság, hogy tagadta a holokausztot, hogy a nemzeti kisebbségek, mint közösség elleni bűncselekményt igenis észleli, konstatálja, ezek bizonyítva vannak, de annyira veszélytelennek számítja, hogy csak egy figyelmeztetésben részesíti az elkövetőt is. Ilyen kondíciók között el lehet képzelni, hogy a szélső jobboldali mozgolódások
felbátorodnak.
Igen, igen.
Mert úgy érzik, hogy nem lesz felelősségbe vonás a tetteikért, ugye?
Igen, tehát egy joggyakorlati biztonságot kapnak ezáltal, tudván, hogy mások is elkövettek ilyesmit, és idézőjelben majdnem hajukszála sem görbült, tehát egy figyelmeztetés ilyen kontextusban az semmi egy olyan embernek, aki nap mint nap szitkozódik, meg egy másik etnikai közösség normális élete, léte, ellentör.
De lehet-e valamit tenni, mert hogyha ezek a folyamatok zajlanak, ezek a jelenségek megvannak, és a törvénykezés tulajdonképpen megfelelő, vagy legalábbis a megfelelőségre törekvő mi volt a mellett is megvannak, akkor hogyan fordítható meg ez a folyamat? Radikális, gyökeres változás egyik napról a másikra egészen biztos nem lehetséges, még parancs szóra sem. Tehát milyen folyamatokat kellene lassítani, és esetleg ellenfolyamatokat beindítani valamilyen módszerekkel ahhoz, hogy ilyesmi ne történjék, vagy ritkán történjék meg?
De azt tudom mondani, hogy éveken keresztül az Elie Wiesel Holokauszt Kutató Intézet végezte a dolgát, és éves jelentéseiben mindig felhívta a figyelmet az egyre élesedő kisebbségellenességre, antiszemitizmusra, holokauszt tagadásra, és így tovább. Viszont ennek a vészharangverésnek nem lett semmi eredménye. De most, mivel nemzetközi szinten is, és a Strasbourgi Bíróság előtt is fényre került ez a tény, én remélem, hogy a hatóságok ezt fel fogják dolgozni a éppen azzal az igazságszolgáltatást kiszolgáló személyekkel, ugye, akikről ebben az előadásomban azt mondtam, hogy részrehajlók vagy elfogultak. Tehát én meg vagyok győződve, hogy lesz egy gyakorlati következménye, oktatási, továbbképzési programokba ültetik be, esetleg releváns lesz majd az igazságszolgáltatásban elvégzett inspekció számára is, hogy mennyiben tisztelik ezeket a törvényeket ezen a területen.
Tehát ki kell várni, türelem kell, és igyekezet kell azok részéből, akik a legnagyobb jó indulattal és szakmai tudással végül is építik ezt a világot, az igazságszolgáltatás világát, amely egy önálló világ és hatalom, ugye minden egyes társadalomban.
Igen, a hatalom megosztás elve, ezt kellene biztosítsa, hogy a bíróságok független hatalomként működjenek egy országban.
Köszönöm szépen, jó munkát kívánok!
Én is köszönöm szépen!